Ezt egész egyszerűen nem hiszem el. Ugyan már, próbálj mély lélegzetet venni, és hunyd be a szemedet. Nincs értelme. A lehetetlen dolgokat nem hiheti el az ember. Nincs benne gyakorlatod, mondta a királynő. Én a te korodban naponta fél órán át ezt gyakoroltam, és volt, hogy már reggeli előtt 6 lehetetlen dolgot sikerült elhinnem. Lewis Carroll könyvéből való az idézet, és hát bevallom, hogy ilyen dolgokról lesz szó, lehetetlen dolgok elhitetésével fogok megpróbálkozni. Talán emlékeznek Joseph K-ra. Valamikor az én fiatal koromban a Per, Franz Kafka könyve kultuszkönyv volt. Az elbeszélés során, akik olvasták, talán emlékeznek rá, hogy ez a bizonyos Joseph K. meglátogatja egy festő barátját, aki a városnak egy olyan részében lakik, egy külvárosban, ami a központban lévő törvényszék rettegett irodáitól a lehető legtávolabb esik. A látogatás végeztével a festő barát egy olyan kijáratot ajánl Joseph K-nak, amit Joseph K. addig észre se vett, az ágyon átmászva lehet csak elhagyni a szobácskát, és a rejtek ajtó meglepő módon a törvényszék tágas napfényes folyosóira nyílik. Kafkai szokták mondani az ilyen dolgokra, de hozzátehetnénk azt is, hogy Borgeszi, vagy eszünkbe juthatnak Örkény István abszurd írásai is. Ha ennek a sötét, groteszk, kafkai hangulatnak a képzőművészeti megfelelőjét keressük, felidézhetjük Giovanni Battista Piranesi munkáit, az ő börtönkapriccsóit, ezeket a különös szerkezetű, lehetetlennek tűnő építészeti konstrukciókat, nyomasztó, elképzelt építészi tereket, többszintes labirintusokat, amelyek a valóságban megépíthetetlennek hatnak, vagy legalábbis úgy gondoljuk őket, ugyanakkor van bennük valami olyan organikus lendület, amely, hogyha elfogadjuk Victor Hugo hasonlatát, akár egy emberi agyvelőre is hasonlít. Ha kevésbé régi analógiát keresünk a lehetetlen szituáció képzőművészeti megjelenítésére, általában a holland grafikusnak, Maurice Cornelis Escher-nek a neve ötlik eszünkbe, neki is a leghíresebb, a Bruno Ernst által legeserebb Escher-nek nevezett munkái, mint például a Belvedere, a Fölfelé, Lefelé, vagy a Vízesésház. Természetesen Escher litográfiáit, litográfia ugye tanultuk, kőrajzot jelent, sokkal kiszámítottabb munkafázisok előzték meg, mint Piranesi munkáit, mint Piranesi börtönkapriccsóit. Teljesen hiányzik belőlük az az atmoszféra teremtő szenvedély, amely a Piranesi munkákat jellemezte, mégis valahogy több 20. század végi képzőművész választotta előképének Escher munkásságát, illetve az ő munkásságát követve jöttek létre olyan életművek, mint például Jos de Meijé, Sandro del Prétéjé, Rinus Rolofszé, aki tavaly Pécsen Magyarországon is kiállított, illetve illik megemlíteni a magyar F. Farkas Tamás művészetét is. Lehetetlen tárgyak persze ügyefogyott rajzoló keze alól is kikerülhetnek, legalábbis William Hogarth írta egyszer ezt egy metszete alá, egy 1754-es részkarca alá, amelyen egy csokorra való lehetetlenséget gyűjtött össze, állítólag egy műkedvelő arisztokratát akart kifigurázni ezzel a rajzzal, hogyha közelebb megyünk a képhez, olyan furcsaságokat vehetünk észre, mint például az az ablakból kihajló hölgy, aki a távoli hegyen ballagó vándor pipáját gyújtja meg éppen, vagy látjuk ezt a cégtáblát, amelyet a szintén távoli hegyen lévő fasor lombjai takarnak el, vagy megnézhetjük ezt a birkanyájat, ahol ugye a perspektívának teljesen ellentmondva a tőlünk távolabbi birkák a nagyobbak és a hozzánk közelebbiek a kisebbek, vagy pedig látjuk ezt a hordót, amelynek rá lehet látni egyszerre a tetejére és az alaplapjára. Hogyha elkezdenek számolni a képen, valószínűleg nagyon sok lehetetlenséget tudnak megszámolni. Amíg önök számolgatnak, én is megpróbálok rajzolni valami lehetetlenséget a táblára. Ez ugyebár egy nagyon sokszor idézett dolog, valószínűleg a legismertebb és a legegyszerűbb lehetetlen tárgy, általában Roger Penrose nevével szokták kapcsolatba hozni. Penrose valamikor 1956-ban pontosan látott Amsterdamban egy Escher kiállítást, és annak hatására kezdett el lehetetlen tárgyakat rajzolgatni. Annyira ismert is a design, a pszichológia, a reklám és a képzőművészet területén is oly gyakran előforduló tárgy, hogy általában nem szoktuk az eredetét firtatni. Penrose sem, sőt Escher sem, aki elég gyakran használta ezt a formát, ezt a tribádnak, vagy Penrose háromszögnek nevezett formát, nem tudta, hogy jóval korábban, 1934-ben, tehát 28 évvel megelőzve a publikációt, egy Oscar Reitersvárd nevű svéd művész is lerajzolta már ezt a dolgot. Igaz, hogy Oscar Reitersvárd akkor még diák volt Svédországban, Stockholmban, és állítólag egy latin órán rajzolgatva kezdett el ilyennel foglalkozni, illetve rajzolta le pontosan ezt a konstrukciót. Én azóta tanárként úgy vagyok vele, hogy nem nagyon szoktam fölháborodni azon, hogyha csak félfüllel figyelnek az előadásra a hallgatók, és valamit közben rajzolgatnak, mert sokszor nagyszerű dolog kisülhet ilyesmikből. A képi paradoxonok konstruálásában a művészek mellett, sőt, olykor őket megelőzve tudós matematikusok, illetve a tudomány egyéb ágával foglalkozó tudósok is foglalkoztak. Ilyen például a Louis Albert Necker által 1832-ben megkonstruált Necker kocka, vagy ilyen a blivet, amelyet ördögfarokként vagy ördögvillaként is szokás emlegetni. A megismerés tudományával foglalkozó Roger Shepard kerekét is ezek közé számíthatjuk, vagy a Schröder lépcső, ami alulnézetből és fölülnézetből egyaránt értelmezhető egy ilyen konstrukció, meg persze a Penrose lépcső, amelyet Roger Penrose édesapja Lionel Penrose talált ki, és együtt publikálták ezt a két furcsa tárgyat 1958-ban egy nem is matematikai, hanem pszichológiai folyóiratban Londonban. De térjünk vissza egy kicsit még a másik Penrose, a Roger Penrose által rajzolt háromszöghöz, a tribádhoz, ami itt van egy kicsit pontosabban lerajzolva. Három dimenzióban ugye látjuk és ugye értjük, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, lehetetlen létrehozni. Valóban az lenne, tessék, itt van a fényképe, higgyék el, nekem semmi trükk, semmi Photoshop nincs benne. Viszont ha egy másik nézőpontból, például egy tükörből megnézzük ugyanezt a tárgyat, akkor már felborul minden, akkor kiderül a turpisság, és kiderül, hogy csak egy kétszer megtört lécdarabbal állunk szembe. A Necker kockával is eljátszhatjuk ugyanezt. Itt látszik jó nézőpontból a Necker kocka három dimenzióban megvalósítva, de hogyha megváltoztatjuk a nézőpontot, illetve minden más nézőpontjából a térnek, valami ilyen vagy ehhez hasonló furcsaságot látunk. Ugye emlékeznek még erre az úrra, éppen a Necker kockát vizsgálja, Escher litográfiáján a Belvedere lépcsője mellett üldögélt. Vajon egy ilyen komplikált tárgy, mint a Belvedere épülete, vajon ez is megvalósulhat-e a valóságban, ugyanúgy, mint az előbb láttuk a tribád, vagy ugyanúgy, mint a Necker kocka? És két dimenzióban egyébként a Belvederét könnyű kijavítani, egyszerűen azt kell tenni vele, hogy az ember, bocsánat, az előbb ezt ugye mutattam, az ember megfordítja, a félbevágja és megfordítja a felső részét, és akkor már úgy tűnik, minthogyha egy megépíthető tárgy készült volna el. De egy Sandro del Prete nevű svájci grafikus, akit az előbb már említettem, megpróbálta elképzelni, hogy hogy nézne ez ki más nézőpontból ez a dolog, de itt még mindig csak két dimenzióban vagyunk. Egy japán művész azonban, az ő neve Shigeo Fukuda, megvalósította három dimenzióban is, megépítette az escheri épületet. Tervező grafikusként ismerjük Shigeo Fukudát, és a tervező grafikai órákon sokszor beszéltünk már az ő plakátjairól, nagyon híres plakáttervező volt. Itt láthatjuk őt éppen az egyik plakátját nézegetve. És hát itt a tárgy, itt az épület, a Belvedere, az escheri ház, amelyet ő megépített. Igen ám, de hogyha máshonnan nézzük ezt az épületet, akkor kiderül, hogy egy turpissággal állunk szembe. Fukudával párhuzamosan több európai és amerikai művész is észrevette, hogy a lehetetlennek vélt formák csupán egy hagyományos és a konvencionális gondolkozás által meghatározott gondolkozás számára lehetetlen, egy agyafurtabb olvasatban, ha úgy tetszik, anamorfikus látással már nem irreálisak ezek a dolgok. Anamorfikus látás, anamorfózis, ilyesmiről lesz most szó. Mit is takar ez a kifejezés? Az anamorfózis egy görög szó, anamorfózis, visszaváltozást jelent. Azokra a jelenségekre szoktuk használni, amikor nem szemből, hanem egy különleges nézőpontból veszünk szemügyre valamit. A szemből, a szokásos nézőpontból ugyanis fölismerhetetlen a tárgy, vagy csak alig fölismerhető. A képzőművészet területén szoktunk általában erről beszélni, de mint látják, az élet ezer területén tapasztalhatunk ilyesmit, a hétköznapi gyakorlatban is gyakran előfordul hasonló. De hát tudjuk, hogy már a görögök is tudták, hogy egy oszlop tetején álló szobor fejét egy kicsit nagyobbra kell faragni, hogy az alulról normálisan hasson, vagy a római diadalkapuk esetében tudjuk, hogy az a jó, hogyha a szöveg fönti sorait egy kicsit nagyobbra vesszük, hogy az alulról nézve kiegyenlítődjék. Egy Dürer rajzon mutatom be egyébként a jelenséget, és Dürer kora, a reneszánsz, a perspektíva feltalálása utáni időszak az, amikor különösen intenzíven elkezdenek ilyesmikkel foglalkozni, és amikor az anamorfózis térhódítása valójában megkezdődik. Nem sokkal vagyunk ugye Brunelleschi, Alberti, Uccello után, amit a perspektíva hőskorának nevezünk. De vajon kirajzolta az első anamorfózist? Általában ezt a vázlatot, amely Milánóban az Ambrózián a könyvtárban lévő Codex Atlanticusban van, ugye tudják, hogy Leonardo da Vinci vázlataiból rakták össze ezt a kódexet, abban van ez a két furcsa elnyújtott, felismerhetetlen ábra, amely, ha egy nagyon meredek szög alól nézzük ezt a lapot, akkor egy csecsemő fejé és egy szemmé változik. Jurgis Baltruzaitis, aki az első nagy monográfiát írta az anamorfózisokról, és általában őt tekintjük az anamorfózisok legjelentősebb szakemberének, ő ezt a rajzot tartotta az első igazi anamorfózisnak készült rajznak. Ez valamikor az 1500-as években készült. Ha kedvünk szottyan, az Alberti féle négyzethálós módszer segítségével akár vissza is torzíthatjuk a dolgot, és előállíthatunk egy olyan valaha talán létezett Leonardo rajzot, amely most itt látszik ezen a képen a csecsemőfej esetében. Van azonban egy szép oltárkép, ami jóval megelőzte a leonardói vázlatokat. 1472-ben festette Piero della Francesca ezt az oltárképet, elég komplikált címe van, Madonna 6 szenttel, 4 angyallal és Federico Montefeltre urbinói herceggel. A legszimmetrikusabb oltárkép megrendelője volt Federico Montefeltre, aki valószínűleg a reneszánszkor legasszimmetrikusabb mecénása volt, ugyanis arcának bal felét bal szemével együtt ott hagyta valami csatában, úgyhogy mindig olyan portrék készültek róla, hogy csak jobb oldalról látjuk, de hát mi nem az asszimmetriával, hanem a szimmetriával akarunk foglalkozni. A kép szimmetria tengelyét pedig az a tojás, az a kis fonálon függő tojás, mint egy mérő ón jelöli ki, amely ebből a boltívből lóg alá. Vajon mire való ez a tojás? Természetesen egy csomó szimbolikus jelentést el lehet mondani, de valójában a tojás arra való, hogy Piero della Francesca a tojás segítségével jelölte ki, hogy honnan nézzük a képet, tehát a szemszöget, a nézőpontot ő jelölte ki, de vajon hogyan? Azt ugye tudjuk a reneszánsz festmények, meg hát a későbbi festmények idejében is, hogy a kép előtt úgy kell megállnunk, hogy szemszögünk a horizont vonallal egy vonalban legyen, illetve pontosabban szemben legyünk az enyészponttal. Ez ott a Brérában, ahol Piero della Francesca oltárképe van, könnyen meg is valósítható, mert tudunk úgy állni, hogy a szemmagasságunk Madonna arcával, ahol az enyészpont van, szembe kerüljünk. Azt azonban nem tudjuk, hogy milyen közel menjünk a képhez. Nos, erre való a tojás. Ugyanis, hogyha elkezdünk közeledni a festményhez, azt vesszük észre, minél közelebb megyünk, a tojás forma annál inkább kezd gömbbé változni, és amikor olyan közel értünk a képhez, hogy már gömbnek látjuk a tojást, akkor állunk ott, ahova Piero della Francesca mester minket állítani szándékozott. Mai képnézési szokásaink felől talán nagyon agyafurtnak tűnik ez a dolog, azonban a reneszánszban egyáltalán nem voltak ritkák az ilyen okoskodások, sőt éppen Piero della Francesca esetében különösen jellemzőek voltak az ilyen geometriai kimódoltságok. Élete vége felé, amikor már festeni nem tudott tovább, mert többé-kevésbé megvakult, geometriával foglalkozott, és az egyik főművében a De Corporis Regularibus című munkában hosszan kitér arra, hogy a tojásforma anamorfikus torzulás révén hogy alakítható át gömbbé, illetve hogy történhet ez a dolog meg fordítva. Voltak olyan művészek a reneszánsz korában, Piero della Francesca idejében, sőt még Leonardo is ír valahol erről, hogy igazából a festményeket úgy kellene nézni, hogy egy nagy falat állítani a képek elé, a falon egy lukat fúrni, és csak a lukon keresztül nézni a képet, mert akkor állnánk ott, ahová a festő minket szándékozott állítani. Egy jóval későbbi, már a barokkorban született képen, Samuel van Hoogstraten művén, meg is találjuk ezt a lukat. Ez egy úgynevezett perspektíva doboz, perspektíva kabinetnek nevezték abban az időben a dolgokat. Egy doboz belső falára egy holland szoba belsőt festett a művész, azonban úgy, hogyha egy speciális nézőpontból, abból a bizonyos lukból nézzük, akkor folyamatos háromdimenziós térként érzékeljük. Meg is mutatom azt a teret, ami különben hát ilyen szögletekre és sarkokra van festve. A leghíresebb anamorfózis viszont vitathatatlanul ifjabbik Hans Holbein német festő műve. Bizonyára sokan ismerik, talán látták is már Londonban a National Gallery-ben ezt a képet, ezt a szabályos reneszánsz kettős portrét, amelyen van egy különös részlet, egy torz amorf forma, amely csak bizonyos szemszögből értelmezhető. Azt a bizonyos nézőpontot nem is olyan nagyon könnyű megtalálni. Itt most rajzokat fogok mutatni, mert ugye múzeumokban, különösen a National Gallery-ben nem szabad fényképezni, hogyha az ember jobbról és egy kicsit lefelé, egészen a falhoz simulva nézi a képet, akkor egy koponyává változik át az a torszforma, de ugyanez, hogyha a földre hasalva és az ellenkező irányból nézi meg, akkor is körülbelül létrejön. Lássuk csak, hogy mi történik ezekből a nézőpontokból. Lassan átváltozik egy halálfejé, az a furcsa bagetnek kinéző valami tárgy. Az, amit az előbb a földre hasalással mutattam, az a National Gallery-ben nagyon nehezen megvalósítható, de elképzelhető olyan szituáció, ahonnan működött ez a dolog. Például, hogyha úgy lett volna eleve kiállítva, ezt nem tudjuk, hogy hogy volt eleve kiállítva a kép, hogy egy lépcső tetején lett volna, akkor nagyon könnyen elképzelhető ez a balról alulról történő nézőpont. Sőt, hogyha a képnézés dramaturgiájával elkezdünk foglalkozni, azon elkezdünk gondolkozni, hogy mi a jobb, először észrevenni a koponyát, és már a memento mori tudatával szembesülni a képpel, vagy pedig odaállni a kép elé, és ha valaki felhívja a figyelmünket, hogy tessék oda elmenni oldalról, onnan lehet valami mást látni, akkor látjuk csak meg a koponyát. Hát akkor én azt mondom, hogy óhatatlanul jobb az első módszer, tehát az, amikor először meglátjuk a koponyát. Tehát én bevallom, hogy ennek a pártján voltam, ennek a lépcsős megoldásnak, olyannyira, hogy el is vándoroltam Poliszibe, ez egy nagyon pici falucska Burgundiában, ahol az a bizonyos Jean de Dentville élt, aki megrendelte ezt a képet Holbeintől, és aztán hazavitte is a saját kastélyába. Fölfüggesztette, de hát látják, a kastély éppen nem sokkal azelőtt égett le, de már mielőtt leégett volna, és többször átépítették, úgyhogy bevallom, hogy a lépcsőt nem találtam meg. Van viszont, illetve felmerülhet egy harmadik nézőpont is, hogy se nem balról, se nem jobbról nézni a képet, hanem szemből nézni a képet, ahogy ez az úr teszi, mégpedig egy üveghengeren, vagy egy burgundi világos borral megtöltött poháron keresztül, és higgyék el nekem, illetve mint látják a folyón, akkor is megtörténik ez, hogy ebben a hengerben összerántódik a kép, és kialakul az a bizonyos koponya. Hát a fotót egy reprodukcióval csináltam meg, mert mit már mondom, fényképezni nem szabad a National Gallery-ba, úgy meg gondolom, pláne nem szabad fényképezni, ha az ember még boros poharakat is vissza kezében. Ráadásul, ha így nézzük, egy meglepő jelenség áll elő, a kép fölső polcán lévő éggömb, a középső polc földgömbje és az alsó polc koponya gömbje egyetlen tengelyre kerül. Az égi, a földi és az alvilági szféra kerül így kapcsolatba egymással, és óhatatlanul eszünkbe jut a középkor másik főműve, Dante Divina komédiája, ugye az alvilág, a purgatórium és a mennyország kapcsolata, illetve az a sorozat. Egyébként függetlenül ettől a formai hasonlóságtól elég sok összefüggés található Holbein és Dante munkája, a Divina komédia és a követek között, hogy csak egyet említsek meg. Emlékszünk ugye irodalmi tanulmányainkból, hogy az isteni színjáték története éppen 1300 nagypéntek napjának reggelén indul. Nos, a Holbein képen, a követeken azok a csillagászati eszközök és naptárak, amelyek a felső polcon vannak, éppen 1533. április 11-ét, annak is reggelét, vagyis nagypéntek reggelét jelenítik meg, és minthogy 1533-ban ugye a kereszthalál után pont 1500 évvel vagyunk, mert hogy 33 éves korában feszítették meg Krisztust, nagyon is határozott dátumot jelölt meg Holbein és Kratzer ezen a festményen. A kép Londonban készült, mint említettem, Jean Dentwy hazavitte ugyan nem sokkal később Franciaországban, mégis Angliában az anamorfózis meglehetősen ismert lehetett olyannyira, hogy Shakespeare a második Richard néhány sorában még utalt is az anamorfózisra. Igaz, hogy abban az időben ezt a szót még, hogy anamorfózis nem használták, mert jóval később derült csak, illetve használta egy Kaspar Scott nevű német jezsuita a szót. Perspektíva szót használt helyette, mert a perspektívát akkor viszont nagyon általános értelemben használták, de a mai fordításban azt hiszem megkockáztathatjuk már, hogy az anamorfózis szóval fordítjuk le a második Richardnak ezt a passzusát, valahogy úgy, hogy a könyvben ázó bús szem az egész részekre törten tükrözi, ahogy anamorf ábra, mely ránézve szemből zavart mutat, de ferdén s messziről értelmet nyer. Azt hiszem ennél pontosabban az anamorfózis fogalmát nehéz lenne definiálni még ma is. Hogy érthetőbb legyen, amit mondani szeretnék, és azt szeretném mondani, hogy későbbi korok művészei az anamorfózissal úgy kezdtek el foglalkozni, hogy az a bizonyos confusion, az a zavaros kép, az se legyen tovább zavaros, hanem annak is legyen valami értelme, és olyan képeket kezdtek el csinálni, aminek ennek következtében kettős jelentése lesz, egy szemből, egy pedig oldalról. Éppen Shakespeare-t választottam, hogy bemutassam, ha már Shakespeare-nél tartottunk. Ez ugye egy Shakespeare-i színházat ábrázol, a Swan vagy a Globe színház nézhetett ki körülbelül így. Ha azonban nem szemből nézzük, hanem úgy, ahogy az a fiatal pár nézi ott a kép bal sarkán a képet, akkor lassan feltárul a második jelentés, vagyis egyre inkább változik a nézőpontunk, és oldalról már Shakespeare arcképe jelenik meg ugyanezen a képen. A plakátművészetben is érdemes kihasználni ezt a jelenséget. Itt látunk egy plakátot, ahol szintén talán észreveszik Shakespeare-t. Ha azonban a nézőpont most nem a szöge változik meg, hanem a távolság változik meg a plakáttól, ami ugye a plakátok esetében elég jellemző, hogy valamikor az utca túloldalán látjuk meg őket, valamikor közelebb megyünk, akkor kiderül, hogy két muzsikus játszik ugyanez a képen, és már nem a portréra koncentrálunk, vagy már nem azt látjuk inkább. Itt vagyunk hát a rejtett arcoknál, amelyek, hogyha elfogadjuk a tételt, hogy az anamorfózisok legfontosabb ismérve a helyesen megválasztott nézőpont, nézőszög, akkor anamorfózisként is fölfoghatók. Ez egy Dürer akvarell, talán véletlen, hogy arcképet formáz ott egy részlete a sziklának, egészen biztosak nem lehetünk benne, én azt hiszem, hogy szándékolt a dolog. Ezeken a képeken azonban már szó sincsen véletlenről. A milánói születésű Giuseppe Arcimboldo szinte egész életműve ilyen furcsa összerakott arcnak és valami másnak is felfogható tárgyakból áll össze. Abban az időben, a manierizmus korában, amikor Giuseppe Arcimboldo tevékenykedett, legtöbbet II. Rudolf, német-római császár és magyar király prágai udvarában dolgozott, akkor elég nagy keletje volt az ilyen jellegű műveknek, aztán jöttek racionálisabb korok, és többé-kevésbé vagy szinte teljesen elfelejtődött ez a technika. A 20. századi szürrealisták fedezték fel újra, közöttük Salvador Dali, aki az általa paranoia kritikának nevezett művészeti eljárás során csinált sok ilyen és ehhez hasonló dolgot, de könnyen lehet, vagy legalábbis azt írja, hogy néhány képénél valóságos talált dolgokból indult ki, mint például ezen a talált fotón, amit fönt lát, és aztán észrevette rajta, hogy tulajdonképpen egy arc van eldugva a képen véletlenül, és aztán azt meg is festette később. A Rabszolga piac című képével ugye elég könnyű belátni, hogyha valahova máshova állította volna le a festő állványát, vagy ezt a jelenetet valamilyen más nézőpontból nézte volna, akkor nem jött volna létre ez a nagyon érdekes konstellációja a szereplőknek és a tárgyaknak, amelyből Voltaire arca összeáll ezen a képen. Foglaljuk tehát össze, miről is volt szó. Először az úgynevezett lehetetlen konstrukciókról beszéltünk, amelyek nem is annyira lehetetlenek, ha egy speciális nézőpontból, vagyis anamorfikusan nézzük őket. Eljutottunk így az anamorfózis fogalmához, sőt azoknak egy speciális fajtájához, a kettős jelentésű anamorfikus képekhez, ahol a nézőpont, a látószög, szemünk szöge dönti el, hogy valójában mit látunk. A szakirodalomban ezt a két területet, a rejtett képekét és a lehetetlen tárgyakét általában nem szokták együtt emlegetni az anamorfózisokkal, úgyhogy talán tekinthetjük ezt az összeállítást úgy is, mint az anamorfózis fogalmának egyfajta kitágítását. A fogalom persze a tervezőművészet, az alkalmazott grafika, a design területén is elég gyakran megjelenik. Miközben megköszönöm figyelmüket, egyúttal azért kész vagyok belátni, hogy a paradoxonok világa, ez a világ, amellyel itt foglalkoztunk most, nem egyformán vonzó mindenki számára, legalábbis nekem eszembe jut az a híres történet Albert Einsteinről és Thomas Mannról, amikor Albert Einstein azzal adta vissza Thomas Mannnak tőle kölcsön kapott könyvet, történetesen azt a bizonyos Joseph K.-ról szóló könyvet, Franz Kafkának a Per című művét, hogy barátom, képtelen voltam elolvasni, szerintem az emberi gondolkozás nem lehet ennyire bonyolult. Köszönöm a figyelmüket.